Alapjában nem történt baj. József végül is kikászálódott a csávából. Mi már tudjuk. De hogyan merészkedhetett ilyen messzire? Miért tette túl magát tiszta kis barátjának susogó intelmein, aki már látta a lába előtt megnyíló vermet, és miért szűrte össze a levet a fallikus babszemmel, aki a kerítés kábító szavait öntötte elébe pofazacskójából? Itt szóval, miért nem kerülte inkább az úrnőt, mint hogy odáig juttassa a dolgot kettejük közt, ahová tudva levőleg jutott? Bizonyos kacérkodás volt ez a világgal, és kíváncsi rokonszem a tilossal. Azon kívül bizonyos gondolati hozzátapadás halotti nevéhez és isteni állapotához, amely benne rejlett valami magabiztos hegykeség is volt. Bizakodás, hogy messze elmerészkedhet a veszedelmes talajon, szükség esetén még mindig visszafordulhat, és mint dicséretesebb fonákja ennek a próbatétel akarása. A becsvágy is volt, hogy hadd járjon rá a rúd, ne kímélje magát, menjen el a végsőkig, és aztán annál győzelmesebben kerüljön ki a megkísértésből, hogy az erény bravúrját vigye véghez, s drágább legyen így az atyai szellemnek, mint holmi óvatos, könnyű próbatétel után. Talán még titkos tudata is volt pályafutásának, és a pálya elkanyarodásának megsejtése annak, hogy a kisebb körforgásban ismét beteljesedőben van az út, s megint verembe kell jutnia, és ezt úgy sem kerülheti el, ha teljesedni akar, ami megvan írva a tervek könyvében. 7. fejezet, a verem. Édes levélkék. Mint mondtuk és látjuk, Potifár asszonya megszállottságának 3. esztendejében, József tartózkodásának a kamarásházában 10. évében kezdte fölkínálni szerelmét Jákob fiának, mégpedig növekvő hévvel. Lényegében a 2. év megismertetése és a 3. fölkínálása között a különbség nem olyan nagy. Ez tulajdonképp már benne foglaltatott amabban, a határok elmosódnak egyik és másik között. De mégis van határ, és ezt átlépni a puszta udvarlásról és sóvár pillantásokról, ami persze már maga is ostromlás, áttérni a világos és valóságos felszólításra, csak nem annyi önlegyőzésébe került az asszonynak, mint amennyibe került volna legyőzni gyöngéjét és lemondani a szolgától remélt gyönyörről. De valamivel mégiscsak kevesebbe. Mert különben nyilván ezt a másik önlegyőzést választotta volna. Nem ezt tette. Ahelyett, hogy szerelmét győzte volna le, büszkeségét és szégyen érzését győzte le, ami elég nehéz volt, de valamivel mégis könnyebb. Egy hajszálnyival könnyebb már azért is, mert e legyőzésben nem állt egyedül, mint a vágya legyőzésének esetében állt volna, hanem segítségre lelt Dudunál a nemző törpénél, aki ide-oda járt kelt közte és Jákob fia közt, mint hite szerint első és egyetlen, és sok méltósággal játszotta a sanda jóakaró, tanácsadó és követ szerepét, és mindkét részen teli pofával szította a tüzet. Mert hogy itten éppenséggel két tűz volt, és nem csak egy. Hogy József nevelő szándékú kúrája, amellyel indokolni akarta, miért nem kerüli az úrnőt, és miért áll csak nem napról napra előtte, lári fári volt és merő szamárság, mivel valójában, tudva vagy nem tudva, már rég pólya széttépő isten állapotban volt, Azt természetesen Dudu éppen olyan jól megértette, mint a remegő manócska. Mert ezen a területen az ő esze és szakértelme nem csak utolérte a kiskomáit, hanem fölül is múlta. Ifjú ispán, mondta az útnak ezen a végén, eddig értettél hozzá, hogyan csináld meg szerencsédet. Ezt meg kell, hogy adja az irigység is, amelyet én nem ismerek. Fölébe kerültél azoknak, akik fölötted voltak, kétségkívül tisztességes, de szerény származásod ellenére. A bizalmas külön helyiségben alszol, és a jövedelmet gabonában, kenyérben, sörben, libában, vászonban és bőrben, amelyet Uziri Mondkáb élvezett egykor, most te élvezed. Mindezt piacra viszed, mert képtelen vagy elfogyasztani, gyarapítod vagyonodat, és úgy látszik megalapoztad életedet. De amit az ember megalapozott, az gyakran szét is rontja, és amit emelt, az gyakran le is omlik, ha nem tudja megőrizni és megszilárdítani szerencséjét, és nem ért hozzá, hogy megrendíthetetlen alapokat rakjon alá, melyeken örökké áll, mint egy templom sír. Az is gyakran megtörténik viszont, hogy valakinek már csak egy valami hiányzik szerencséje megkoronázásához, beteljesítéséhez és örök megrendíthetetlenségéhez, és csak a kezét kellene kinyújtania utána, hogy megragadja. De akár félénkségből és megriadtságból, akár lomhaságból, vagy éppen gőgből nem teszi meg a balga, kezét ruhájába csavarja, s csökönyösen a világért sem nyújtaná ki, hogy betetőzze szerencséjét, hanem elszalasztja, megveti és szélne kereszti. És mi a következmény? A szomorú következmény az, hogy egész szerencséje és minden nyeresége semmivé lesz, és a földdel egyenlővé, úgyhogy helyét sem ismeri meg, mert megvetette azt az egyet. Mert ezzel elrontotta dolgát a hatalmakkal, melyek kísérni akarták szerencséjét, és mint betetőzést a maguk szép kegyét fűzni hozzá, hogy örökké tartson. Így azonban megvetve és megsértve fölháborodnak, mint a tenger, hogy tekintetük lángot lövel, és szívük olyan homokfergeteget kavar, mint a keleti hegység, és nem csak elfordulnak az ember szerencséjétől, hanem ellene fordulnak teljes dühükkel, és földig rombolják, ami nem nagy erőfeszítésükbe kerül. Nem kétlem, hogy tudod, mennyire szívemen fekszik nekem tisztes férfiúnak a te szerencsét. Minden esetre nem csak a tiéd, hanem épp úgy azé is, akire szavai, mint remélem, félreérthetetlenül céloznak. De ez mindegy. Mindegy. Az ő szerencséje a tiéd, és a tiéd az övé. Ez az egyesülés boldog igazság már régóta. És most már csak arról van szó, hogy a valóságban kélyesen beteljesedjék. Mert ha meggondolom és elképzelem lelkemben, milyen kégy szerezne neked ez az egyesülés. Elszédülök. Elszédülök magam is, szömeg férfiú. Nem beszélek a hús gyönyöréről, először is szeméremből, és másodszor, mert természetes, hogy az igen nagy lesz az illető sejmes bőre és remek teste következtében. Amiről beszélek, az a lélek kéje, amely a másikat mérhetetlenné fokozza, és abban a gondolatban áll, hogy te, aki bizonyára tiszteletre méltó, de egészen szerény és idegen származású vagy, a két ország legszebb és legnemesebb asszonyát zárhatod karodba, és lihegő sóhaját hallhatod érted, mint egy jeléül annak, hogy te, a homok és nyomorúság fia, fölébe kerültél Egyiptomnak, amely alattad sóhajtozik. És mivel fizetsz ezért a kettős gyönyörért, amelynek egyik lángja egészen hallatlanná tudja izzítani a másikat? Semmivel. Sőt, magad kapsz érte jutalmat, mégpedig szerencsét többé meg nem rendíthető állandósulásában, miután csak ugyan urává és parancsolójává emelkedsz a háznak. Mert akié az úrnő, mondta Dudu, az valójában az úr. És csutak karocskáját fölemelte, mint Potifár előtt, és csókot dobott a földnek annak jeléül, hogy már eleve megcsókolja azt József előtt. Ez pedig akármilyen idegenkedve hallgatta is az aljas és fölöttébb közönséges kerítőbeszédet, mégis meghallgatta, úgyhogy nem nagyon illett arcához a gőg, amellyel felelt. Szeretném, törpe, ha nem beszélnél olyan sokat a saját szakálladra, és nem fejtegetnéd a tulajdon csodálatos ötleteidet, amelyeknek kevés közük van a tárgyhoz, hanem megmaradnál követi és jelentői tisztednél. Ha van valami közölni és átadni valód magasabb helyről, tedd meg. Ha nincs, akkor hordári hivatásodnak legjobban úgy felelhetnél meg, ha elhordod magad. Nagy hibát követnék el, felelte Dudu, ha idő előtt hordanám el magam, s mielőtt átadnám az üzenetet. Mert van valami átadni és kézbesíteni valóm. A magasabb követtől és jelentőtől nem tagadható meg, hogy kissé kihímezze, földíszítse és megvilágítsa a maga szavaival az üzenetet. No, és mi ez? Kérdezte József. És a gnóm fölnyújtott hozzá valamit, egy papírus levélkét, keskeny cédulát, egészen alacsony és hosszúkás formájuk, melyre Mut, az úrnő néhány szót festett. Mert az út másik végén a ravaszkópé így beszélt. Helyetted, nagy úrnő, leghűbb szolgád, akin magamat értem, bosszankodik a dolgok és ügyek mozgásának és előrehaladásának tempóján, amely bizony nyúlós és akadozó. Nevezetnek belsejét bánattal és méreggel csikarja ez miattad, mert szépséged nyilván szenved tőle. Nem mintha talán látnám szenvedését, Isten ments. Teljes fényében pompázik, és igazán annyira gazdag, hogy akár jóval kevesebb is lehetne, és még mindig sugározva múlná felül az általános emberit. Ezzel nincs baj. De a szépséged nem is becsületet, és ezzel az enyém is. Szenved a körülmények folytán, és amatényállás miatt, hogy te a ház élén álló ifjúval, aki Uzarszifnak nevezi magát, akit azonban én szívesebben neveznék Nefernefrunak, mert hiszen minden esetre a szépek szépe, ő ugye tetszik neked a név? Én találtam ki a te használatodra. Tulajdonképpen nem is kitaláltam, hanem kaptam el fülemmel, hogy rendelkezésedre bocsássam. Mert sokszor nevezik így őt a házban és a szárazföld és vízi utakon, valamint a városban az asszonyok is főként így hívják a tetőkön és a falakon, akiknek viselkedése ellen még mindig nem lehetett tenni semmi értemlegest. De hadd folytassam jól megfontolt beszédemet. Mert alázatos hívednek méreg rágja a máját becsületed miatt, hogy ezzel a Nefernefruval oly lassan közeledelt célodhoz, amely tudva levőleg abban áll, hogy ellesd varázsát, és elbuktasd, és megnevezze nevét előtted. Pedig én már elintéztem és keresztül vittem nálad és nála, hogy úrnő és szolga ne közeledjék többé egymáshoz írnokok és komornák fedezete alatt, hanem minden feszesség és terhes formaság nélkül társalogjanak két száj és négy szem közt, ahol lehet. Ez javítja a kilátásokat, mármint arra, hogy végül a szolga egy nagyon csöndes és édes órán megnevezi nevét, és neked elakad a lélegzeted a diadal kéjétől a gonosz fölött és mindenki fölött, akit csak szája és szeme megígéz. Mert oly módon fogod lepecsételni száját, hogy elhal rajta a kellemes beszéd, s kivívod, hogy mindenkit elvarázsoló szeme megtörik a megadás gyönyörében. De az a nehézség, hogy a fiú ellenszegül a legyőzetésnek általad, és nem enged, hogy te úrnője elbuktasd, ami az én szememben közönséges lázadás és olyan szemérmesség, amit Dudu nem habozik szemérmetlenségnek bélyegezni. Mert mi ez? Hogyan? Te, Amun gyermeke, a déli ágyasház virága, le akarod győzni őt, és megadásra hívod föl, ő pedig a Kabir Amu, az idegen rabszolga és a mélységfia tacoskodik. Nem akarja, amit te akarsz, és gazdasági locsogás és számvetés mögé bújik előled. Na, ez igazán tűrhetetlen. Ez Ázsia isteneinek, az adóköteleseknek lázadása és szemtelen méltánytalansága Amun az úr ellen az ő kápolnájában. Így változtatta el a ház botránya orcáját, és mi voltát, amely kezdetben csak a rabszolga megnövekedésében állt a házban. Most azonban Ázsia isteneinek nyílt forradalma lett belőle, akik nem akarják leróni Amunnak a köteles adót, amely ennek az ifjúnak megadása formájában fizetendő előtted, Amun gyermeke előtt. Ide jutottunk, én idejében intettelek. De nagyságos asszony, az igazságos téged sem tud egészen tisztára és fehérre mosni a bűntől ebben az iszonyúságban, hogy a cselekmény ennyire elakad és nem moccan. Mert semmiképp sem mozdítod előre. És lányos finomságodban megengeded az ifjúnak, hogy ürügyek és fondorlatok által kiátsza Amunt, az istenek királyát, és dacoljon vele hónapról hónapra. Ez borzasztó. De éppen lányosságodnak tulajdonítható, hogy ezekben a dolgokban nincs kellő keménységed és érett tapasztalatod. De bocsásd meg, derekas szolgádnak a megjegyzést, mert csak ugyan honnan is volna meg benned az, aminek hiányát panaszlom. Amit tenned kellene, az lenne, hogy a bujkálót teketória nélkül magad elé állítatod, és kereken fölszólítod az adózásra és maga megadásra, hogy ne csúszhasson ki ujjait közül. Ha szóbelileg ezt nem is teheted meg lányosságból, na hát akkor van írásbeliség és édes levélke útja, amelyet meg kell értenie, ha elolvassa, akár akarja, akár nem. Például így szólhatna: le akarsz ma győzni ostábla játékban? Hadd játszunk akkor kettesben a táblán. Ilyesfélét neveznek édes levélkének, amiben kemény érettség szólalhat meg lányos virág nyelven, és válhat érthetővé. Hadd adjak írószerszámot, és írd, amit mondok, hogy átadhassam neki, és végül előre jusson a cselekmény Amun dicsőségére. Így beszélt itt Dudu, a derekas törpe. És eni elfogódottságában és lányos engedékenységében az e területen járatos tekintély előtt utasítása szerint kiállította a cédulát, úgyhogy József most olvashatta, és mivel nem tudta elrejteni Atum pirosságát, amely közben arcába szökött, bosszúságában a reflex miatt nyersen elkergette a levélhordót, köszönet nélkül. De minden aggodalmas suttogás ellenére, amivel más oldalról ostromolták, hogy semmi szín alatt se engedjen a kétértelmű kihívásnak, mégis engedett, és az oszlopcsarnokban Rého Rachte szobra alatt kettesben ostáblázott az úrnővel, miközben egyszer víz alá nyomta őt, egyszer pedig maga került víz alá, úgyhogy győzelem és legyőzetés kiegyenlítődött, és az ütközet eredménye nulla maradt. Dudu nagy csalódására, aki még mindig akadozni látta a cselekményt. Azért kijátszotta a végső kártyát, elintézte és keresztül vitte, hogy megint így szólhasson pofazacskójából Józsefhez. Magas helyről van kézbesíteni valóm. Mi az? Kérdezte József. Erre a törpe fölnyújtott hozzá egy keskeny cédulát, amelyről el lehet mondani, hogy kétségbe esett lökéssel vitte tovább a cselekményt, mert a szót, amit mi a félreismerés szavának nevezhetünk, mivel nem egy szajha, hanem egy megszállott szava volt, nyíltan és félreérthetetlenül tartalmazta már, még ha azzal a körülírással is, amit az írásbeliség mindenbe belevisz, kivált az egyiptomi írás, melyet a levélíró természetesen alkalmazott, és amely a magánhangzókat némán elmellőző jelbeszédének ékes tömörségével mindenüvé elszórt, a fogalmi osztályokat szűkösen fölidézett mással hangzókra bízó jelképeivel mindig is kissé bűvös rébusznak, virágos félig elhallgatásnak és ötletes szórejtvények álarcos játékának hatott. Úgyhogy édes levélkék fogalmazására csak ugyan a lehető legalkalmasabb volt, és a legleplezetlenebb is elmés, szellemes színt nyert általa. Mut em enet közlésének döntő része, amit mi csattanójának neveznénk, három hangjelből állott, amelyet néhány más ugyancsak csinos jel előzött meg, és amelyhez egy oroszlánfejes nyugágy futtában fölvázolt képjele csatlakozott rajta fekvő múmiával. A rébusz azt jelentette feküdni, vagy azt is hálni, mert kéme nyelvén ez egy szó. Feküdni és hálni ugyanúgy íródik. És a keskeny cédula egész sora, alatta egy keselyű képével, aminek jelentése but volt, világosan és leplezetlenül így hangzott: jöjj és háljunk együtt egy órát. Micsoda dokumentum! Aranyat érő, megkapó és tiszteletet keltő, bárha kétes, nyomasztó és rossz ízű is. Ősi alakjában látjuk itt, eredeti fogalmazásban és az egyiptomi nyelv megszabta ruhában a vágyakozó ajánlat szavát, melyet Potifár felesége a hagyomány szerint Józsefhez intézett. Először ebbe az írásos alakban intézte hozzá Dudu a nemzőtörpe rábeszélésére, aki pofazacskójából diktálta a szavakat. De ha mi is megindulunk láttán, hát még hogy megrendült egész testében József, amikor kibetűzte. Sápadtan és riadtan bújtatta a papírusz tenyerébe, és a megfordított légycsapóval kergette el Dudut. De az üzenet, az édes kívánság, a szerelem úrnő sóvárgó ígérő csábítása ott volt nála, és noha Józsefet igazában már alig lephette meg, mégis lelke mélyéig megrázta és úgy fölkavarta vérét, hogy féltenünk kellene a hét ellenok visszatartó erejét, ha egészen a történet jelen való ünnepi órájának igézetében nem ismernénk kimenetelét. De József, akivel a történet akkor esett meg, amikor eredetileg elbeszélte önmagát, csak ugyan egészen az ünnep jelen való órájában élt, nem tudott túltekinteni rajta, és egyáltalán nem lehetett bizonyos a kimenetel felől. A történet függőben volt azon a ponton, ahol tartunk, és abban a pillanatban, amikor megtörtént a döntés, egy hajszálon múlt, hogy a hétok csak ugyan csődöt nem mondott, és József bűnbe nem esett, éppen úgy balra is dőlhetett volna, mint jobbra. József minden esetre ismerte tulajdon elhatározását, hogy nem követi el a nagy bűnt, és semmi áron sem rontja el viszonyát Istennel. De a töpörtyű Manónak igaza volt. Amikor barátja örömében szabad választásán jó és rossz között fölismerte az örömöt magán a rosszon, és nem csak a rossz választásának lehetőségén. Mindenek előtt pedig az íj be nem vallott, hanem csupán a szabad választás gyönyörűségének magyarázott hajlam a rosszhoz azzal a másik hajlandósággal jár, hogy megcsalja önmagát a rosszat illetően, és megzavart ésszel esetleg éppen a jót sejtse benne.